Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, és meghívom önöket, hogy a következő 40 percben hallgassák meg dr. Sávay János atya elmélkedését a mai tematikus napunkhoz kapcsolódóan. Solyom Péter technikai munkatársam nevében is minnyájuknak jó rádió hallgatást kívánunk.
Mária, a várandós asszony. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató hege, hosszú úton járókot, könnyebbítő szele. Te nyitod rózsákot megillatozásra, néma fülemile torkát kiáltásra. Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba. Néked virágoznak bokrok, szép violák, folyóvizek, kutak, csak néked tisztulnak. Az jóhamar lovak is csak benned vigadnak. Mert fáradtság után füremet tagokat, szép harmatos fűvel hízladod azokat, új erővel építvén űzéshez inokat. Sőt, még az végbeli, jó vitéz katonák a szép szagú mezőt, kik széjjel béjárják, most azok is vigadnak, s az időt múlatják. Ki szép füvön lévén bánik jó lovával, ki vigan lakozik vitéz barátjával, ki pedig véres fegyvert tisztított csíszárral. Újul még az föld is mindenütt te tőled, tisztul homályából az ég is te véled, minden teremtett állat megindul te benned. Így jó időt érvén Isten kegyelméből dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből. Igyunk, lakjunk egymással vigan szeretetből. Pünkösd ünnepe a reményt jelképezi számunkra, melyet Balassi Bálint is előbb hallott gyönyörű versében, áldottnak, szépnek nevezett. Pünkösd régóta legtalányosabb ünnepünk, hiszen sematikus és korlátozott látásunkkal, érzékelésünkkel legtöbbször nehezen fogjuk fel a harmadik isteni személy realitását, pedig az Új Szövetség egyik legérzékletesebb leírása, ahogyan az apostolok cselekedete második fejezetében tanúskodik eljöveteléről. Mintha csak heves szélfész közeledett volna, majd különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a lélek szólásra indította őket. Keresztény életünknek egyik legfontosabb kérdése, ismerjük-e ma is ezeket a nyelveket, tudjuk-e használni őket úgy, ahogy a lélek indít, és ki tudjuk-e alakítani magunkban a hallgatásnak, az elmélkedésnek azt a csendjét, amely lehetővé teszi, hogy felismerjük, mit mond a lélek az egyházaknak. Az ember hajlamos arra, hogy kiszakadjon a megkötözöttségek terhesnek és személyisége fejlődését akadályozónak itt korlátai közül, és lármásan, olykor harsogva hirdesse a saját igazát. De vigyáznunk kell azonban, hogy szabadságunk ne lármás, hanem elmélyedő legyen, hogy ugyanazzal a készséggel fogadhassuk a lélek indításait, mint az apostolok tették, akik az üzenete által ízlelhették meg a szabadság korlátlan lehetőségét és mérhetetlen felelősségét. Addig csak ügyetlenül erőlködtek, hogy másolják mesterüket, pünkösd napján a lélek befejezte a képet. De ahhoz, hogy a kép teljes és hiteles lehessen, figyelni kell. Várakozni, reménykedni, s tudni, hinni, amit Pál apostol olyan szemléletesen fejez ki, a lelki adományok ugyan különfélék, de a lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Az első pünkösd óta mérhetetlenül megváltozott a világ, és átalakult az embernek hozzávaló viszonya. Azt a hajdani készséget azonban, amely megajándékozta az apostolokat, a hiteles szó kimondásának, az üzenet továbbításának képességével nem szabadna elveszítenünk. Az ismeretek robbanásszerűen bővülnek, tágulnak, de ezt a legfontosabb ismeretet azóta sem múlta felül egyetlen új sem. Nyelveket is tanulhatunk, tanulunk is, de csak akkor érdemes, ha a pünköskor kapott hajdani adomány felszabadító lehetőségeiről sem feledkezünk meg közben. A lélek ajándékait ki azért kapja, hogy használjon velük, írta Pál apostol, és nekünk ebben a rendkívüli bonyolult, feszült, bizalmatlan világban tudnunk kell közvetítenünk ezeket az ajándékokat. Ebben rejlik küldetésünk egyik legfontosabb, legidőszerűbb eleme. Marcel Légó láttató megfogalmazását idézve, ki azt mondja, a keresztények legnagyobb ajándéka az emberek számára értelmet adnak a világnak Jézusban. De ezt az értelmet csak úgy vihetjük a mai világba, ha ismerjük még azt a nyelvet, ha elsajátítjuk azt a tanítást, amit az apostolok olyan jól ismertek, és ami osztatlan tiszteletet keltett irántuk. Aki csak a kor nyelvét beszéli, nehezen közvetíti az öröknek szánt értékeket. Erőt, tanítást és küldetést, küldetés biztonságát jelképezi a pünkösdi jelenet. A fegyvertelenség erejét, az igazság örök, nyugalmas fényét és biztonságát, a szeretet nyelvének tudását. Ezt kell őriznünk és továbbadnunk. Mégis, édesanyám köszöntése az, ami igazán kell, hogy most egy pillanatra foglalkoztasson csak bennünket. Mielőtt az elmélkedésünkben tovább lépnénk, Dzsida Jenő versével köszöntsük és köszönjük meg földi és égi édesanyánkat. Hálaadás. Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virasztó áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak érettem fárad, köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel este imádság száll hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban, itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könnyhullását, áld meg szenvedését, áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm, köszönöm az édesanyámat. Athenagorasz pátriárka írta 1961-ben az emberiség létszemléletét jellemezve a következő mondatot: a világ mai helyzete a szüléshez hasonló, és minden szülésnél ott a reménység. Mária, a várandós asszony, akiről azt olvassuk, hogy Erzsébetnek segített. Körülbelül 3 hónapig maradt nála, aztán visszatért otthonába. Az evangélium ezúttal nem szól arról, hogy sietve térte vissza, mint ahogy a kifelé vezető úton tette. De föltételezni lehet. Majdnem megszökött Názáretből anélkül, hogy elbúcsúzott volna valakitől is. Istentől kapott hihetetlen hivatás sarkalta őt, mintha hirtelen valami kráter nyílt volna a kis házában, és szédülten sétált volna a szélén. Aztán, hogy ne essen a mélybe, belekapaszkodott a hegybe. De most vissza kell térnie. Az a 3 hónap a magaslaton elég volt neki, hogy lecsillapítsa a belső zűrzavarát. Erzsébet mellett befejezte a terhesség noviciátusát, amelynek titkát lassanként kezdte megfejteni. Most le kellett menni a síkságra, és szembe kellett nézni azokkal a földhöz ragadt gondokkal, amelyekkel minden várandós nő szembesül. További bonyodalmakkal együtt. Hogyan mondja el Józsefnek és azoknak a társainak, akikkel a közelmúltig megosztotta álmait, mint egy szerelmes lány? Hogyan magyarázza meg a méhében fölrobbant rejtélyt? Mit mondanak majd a helybéliek? Igen, ő is gyorsan el akart érni Názáretbe, ezért fölgyorsította a tempót, szinte táncolva a köveken, erősen verő szívének megnyugtatására, amit 3 hónappal korábban nem tapasztalt a hegyre menet, igyekezete során, és most lejut a földre, egy kicsit megpihenni. Nem volt ideje eddig visszatérni a házba, amikor József annélkül, hogy kérte volna, hogy az angyal által nekiadott magyarázatokat kimerítőbbé tegye, azonnal magával vitte ezt. És boldog volt, hogy közel lehet most hozzá. Figyelt a szükségletei után, megértette aggodalmát, megmagyarázta hirtelen fáradtságát, támogatta a szülésre készülődést, amely most nem lehet már távol. Egyik este azt mondta neki, figyelj József, már megmozdult. Aztán az ölébe tette a kezét, olyan könnyedén, mint egy szemvillanás, és megborzongott a boldogságtól. Máriának nem voltak ismeretlenek azok a megpróbáltatások, amelyeknek minden hétköznapi terhesnő ki van téve. Valóban, mintha minden várakozó asszony reménye, de a félelmei is benne összpontosultak volna. Mi lesz ebből a még meg nem érett gyümölcsből, amelyet a szívem alatt hordok? Szeretni fogják őt az emberek. Boldog lesz, hogy létezik. És mennyi terhet jelent számomra a teremtés könyvének kijelentése? Fájdalommal fogsz gyermekeket szülni. 100 megválaszolatlan kérdés, a fény 100 előjele, de 100 gondot is jelezve, ami összefonódott körülötte, amikor a rokonai késő estig maradtak társaságában. És mindig elmosolyodott, amikor valaki azt mondta, de Mária, lefogadom, hogy lányod lesz. Szűz Mária, terhes asszony, nagyon édes teremtmény, aki a szűz testedben még idejében fölajánlottad az örökké valódnak a leszálló pályát, a gyengétség kincses ládáját, amelybe bezárták őt, akit az egek nem tudnak befogadni. Soha nem fogjuk tudni, milyen szavakat válaszoltál neki, miközben érezted, hogy a szíved alatt ugrál, mintha előtte szerető beszélgetéseket akarna kezdeni veled. Talán ezekben a pillanatokban feltetted magadnak a kérdést, hogy te adtad neki a szívverést, vagy ő adta kölcsön a sajátját. Az álmoktól remegő Éva a tiéd, amíg a szövőszéknél az orsók peregtek, gyors kézzel készítettél neki gyapjú pelenkát, lassan az anyamé csendjében a testének köntösét szőtted neki. Ki tudja, hányszor volt már olyan érzésed, hogy egy napon letépik róla ezt a tunikát. Akkor megérintett a szomorúság remegése, de aztán újra mosolyogni kezdtél, és arra gondoltál, hogy a názáreti nők rövid időn belül meglátogatnak téged a szülés után, és azt mondják, pontosan úgy néz ki, mint az anyja. Szűz Mária, áldott állapotú asszony, szökőkút, melyen keresztül az örök dombok lankáiról az életvize érkezett hozzánk. Segíts ajándékként fogadni minden teremtményt, aki ezzel a világgal szembenéz. Nincs ok az elutasítás indoklására, nincs olyan erőszak, amely törvényesíthetné az erőszakot, nincs olyan program, amit lehetne kihagyni, ha szembesülünk a kicsirázó élet csodájával. Kérlek, ülj oda ismerősöm mellé, aki 40 éves kétségbeesetten, mert nem tudja elfogadni, nem kívánt anyaságát. Támogasd, aki nem tudja, hogyan kell bánni az emberekkel, miután elhagyták őt, így egyedül marad a sorsára hagyatva. Javasolj megbocsátó szavakat annak is, aki az őrült tette után nem talál már békét a lelkében, és minden este bűnbánat könnyeivel áztatja a párnáját. Törzd meg annak a fiatal párnak házát örömmel, amely sohasem fog kiáltástól visszhangozni, és mondd el nekik, hogy kölcsönös szerelmi kifogástalansága már olyan teremtmény, amely elég ahhoz, hogy betöltse az egész létezést. Szűz Mária, várandós asszony, köszönjük, mert ha 9 hónapig hordoztad Jézust a méhedben, akkor egész életedben minket hordozol. Add meg nekünk a te készségedet, arcvonásait tükröződjenek a mi arcunkon is. Engedd át nekünk lelked vonásait. Mert ha az ünnepnapok megérkeznek hozzánk, ha erőfeszítés nélkül megnyílnak előttünk a mennyország ajtajai, az csak a mi hozzád való bár halvány hasonlóságunk miatt lesz. Mária, befogadó nő, kifejezés megtalált a zsinat szövegében, és tartalma és tömörsége miatt nagyszerű. Azt mondja, hogy az angyal hírüladása Szűz Mária szívében és testében befogadta Isten igéjét. Szívében és a testben. Vagyis tanítványa és anyja volt az igének. Tanítvány, mert hallgatott az igére, és örökké a szívében tartotta. Anya, mert felajánlotta méhét az igének, és 9 hónapig őrizte a test koporsójában. Szent Ágoston azt meri mondani, hogy Mária nagyobb volt, mert szívébe fogadta az igét, mint azért, hogy befogadta azt méhében. Ennek az igazságnak a szépségének teljes megértéséhez talán nem elég a szókincsünk. Képi kifejezésekhez kell folyamodnunk. Nincs tehát jobb, mint a híres keleti ikonra hivatkozni, amely Máriát úgy ábrázolja az Isten egy gyermekkel Jézussal a mellén. A jel madonnájaként emlegetik ezt a képet, de befogadó Szent Szűznek is nevezhetjük, mert magasra emelt alakjával és alkarjával felajánló vagy átadó magatartással a leghitelesebb vendéglátás élő szimbólumaként jelenik meg. Szívébe fogadta őt, vagyis gondolataiban is helyet készített Isten gondolatainak, de nem érezte magát emiatt elhallgattatva. Szívesen felajánlotta lelkének szűz talaját az ige csiráztatására, de nem tartotta magát semmitől kisajátítottnak. Boldogan átengedte neki belső életének legsérthetetlenebb talaját, de annélkül, hogy korlátoznia kellene szabadsága tereit. Lakhelyet adott az Úrnak lelke legtitkosabb szobáiban, de jelenlétét nem érezte jogsértésnek. Befogadta a testében, vagyis érezte a másik lény fizikai súlyát, aki az anyja méhében lakik. Ezért szíve ritmusát a vendég ritmusához igazította. Megváltoztatta szokásait olyan feladat függvényében, amely biztosan nem könnyítette meg az életét. Napjait az olyan élet gyakorlásának, gondozásának szentelte, amely nem kiméli az aggodalmaktól és a nehézségektől. Isten igéjét fogadta szívébe és testébe. Ez az alapvető vendégszeretet sokat elárul Mária stílusáról, akinek 1000 másik befogadásáról az evangélium nem beszél, de amit nem nehéz megértenünk, soha senkit nem utasított el. És mindenki menedéket talált az árnyékában. A szomszédoktól a régi názáreti társakig, József rokonaitól, fiat gyerekkori barátaiig, a kerület szegényeitől az átutazó zarándokokig, Pétertől az árulás utáni könnyek között Júdásig, aki talán nem találta otthon azon az éjszakán. Szűz Mária, befogadó asszony, segíts, hogy szívünk mélyén fogadjuk az igét. Segíts megérteni, vagyis ahogyan meg tudtad tenni Isten váratlan betörését az életünkben. Nem azért kopogtat az ajtón, hogy elrendelje a kirakoltatást, hanem azért, hogy fénnyel töltse meg a magányunkat, nem azért lép be a házba, hogy bilincset rakjon ránk, hanem hogy visszaadja nekünk az igazi szabadság ízét. Tudjuk, az újtól való félelem az, amit gyakran barátságtalanná tesz bennünket az eljövendő Úrral szemben, mert a változások gyakran zavarnak bennünket. És mivel mindig összezavarja gondolatainkat, megkérdőjelezi terveinket, és aláássa bizonyságunkat, valahányszor lépteit halljuk, kerüljük a találkozást a sövény mögé bújva, mint Ádám az édenfáj között. Értesd meg velünk, hogy Isten, ha tönkreteszi terveinket, nem teszi tönkre az ünnepünket, ha megzavarja az alvásunkat, nem veszi el a nyugalmunkat, és ha már szívünkben fogadtuk, testünk is ragyogni fog a fénytől. Szűz Mária befogadóasszony, tegyék képessé bennünket arra, hogy vendégszerető magatartást tanúsítsunk testvéreink felé. Nehéz időket élünk, bevalljuk, amikor az emberek gonoszsága általi megtévesztésnek veszélye páncélozott ajtók és biztonsági rendszerek mögé zárkozik. Már nem bízunk egymásban. Mindenhol leselkedőket sejtünk, a gyanakvás belénk ette magát a másokkal való kapcsolatba, mint a vak rozsda a tükörbe. A becsapástól való félelem átvette a szolidaritás ösztöneit, amelyeket magunkba is hordozunk, és a szív darabokra hullik zárkáink kapuja mögött. Kérünk, oszlasd el a bizalmatlanságunkat, vigyél ki minket önzésünk árkaiból, bontsd le bennünk a hivataloskodás falait. Lazítsd meg hermetikus bezártságainkat a tőlünk eltérő emberek iránt. Döntsük le határainkat, kulturális határokat és a földrajzi határok előtt. Az utóbbiak most más népek hatása alatt engednek, de az előbbiek szívosan áthatolhatatlanok maradnak. Mivel kénytelenek vagyunk idegeneket befogadni földünk testébe, segíts, hogy mi is befogadhassuk őket kultúránk szívébe. Szűz Mária, befogadóasszony, Jézus keresztről levett testének monstranciája, fogadj minket karjaidba, ha mi is kiadtuk lelkünket. Add halálunknak, annak a gyermeknek a magabiztos nyugalmát, aki anyja vállára hajtja a fejét, és békésen elalszik. Tarts minket az öletben egy kicsit, ahogyan egész életedben a szívedben tartottál. Végezd le rajtunk az utolsó tisztulások szertartásait, és vigyél minket végre karjaidban az örökké való elé. Mert csak akkor találhatunk irgalmat, ha te mutatsz fel minket gyengétség szentsége. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát, és íme mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék. Azt olvassuk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, az idők már beérnek, itt állunk a kezdetben meghirdetett nőnél, aki arra hivatott, hogy bevezesse a világba, az emberi nemzedékek folyójába az Emmánuelt, a velünk lévő Istent. Máriának hívják. A virág kivirágzott, mint egy csoda. Csoda gyermek, a steril méhből. Ő az új Éva, az ősi Éva, a furcsa és kétértelmű hang előtt megnyitotta a fülét. Mária hallgatja az angyal hangját, aki tiszta és barátságos szó. Az ókori Éva gyanakodott és kételkedett, Mária hisz és bízik. Az ősi Éva hagyta magát elcsábítani a vágytól, hogy olyanná váljon, mint Isten. Mária az Úr alázatos szolgálója, így nevezi magát. Az ősi Éva elvette a tiltott gyümölcsöt, és fájdalmat és halált okozott az emberiségnek. Mária befogadja az élet igényét, és áldott gyümölcsként világra hozza azt, aki Isten mosolyát, a béke örömhírét, evangéliumát, az üdvösség örömét hozza el a világnak. Osz aki megszüli a kegyelem igazi fiát, te vagy az összes nők a boldogasszony. az a nő, akiben az isteni szépség pompája minden árnyék nélkül tükröződik, és akinek ereje kizárólag az isteni mindenhatóságra bízott teremtményi kicsinyességének fölismerésében rejlik. Mária szeretetről és háláról szóló énekében megerősíti és megvallja önmagát, hogy teljesen és bizalommal ragaszkodik Istenhez, aki kifürkészhetetlen tervei szerint őt, éppen őt, a legkisebbet választotta nagy dolgokra. Örvendezve örvendek az Úrban, újom lelkem az én Istenemben, mert az üdvösség ruháiba öltöztetett engem, az igazság palástját terítette rám. Mindenek előtt tegyük fel magunknak a kérdést. Mit jelent magasztalni az Urat? Az Úr magasztalása tehát Isten nagyságának hirdetését jelenti. Minden teremtmény, legyen bármilyen kicsi és látszólag jelentéktelen is, a maga létezésével tanúskodik Isten nagyságáról, jóságáról, szentségéről, olyan szemről, amely figyelmesen figyel, sőt, még a rovar, a virág, egy homokszem, harmadcsepp is, elegendők az isteni bölcsesség föltárásához. Minden, ami létezik, valóban csodálatos, és mindenek előtt csodálatos, hogy annyi teremtmény létezik, amelyek Isten szeretetének kimeríthetetlen forrásából származnak. Ha már a természet szépsége olyan, hogy megdöbbenést ébreszt, és a szívet a hit előtt nyitja meg, akkor a halhatatlan lélekkel felruházott, Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember sokkal inkább képes magasztalni az Urat létével. Képes. Itt kezdődik a drámája. Szabadon akarja-e vagy sem? Önéletrajzi szövegének egyik oldalán a gyermekeimnek az elmúlt napok emlékei Pavel Florenszky csodálatra méltó módon írja le ennek a döntésnek a súlyát. Ami a vallást illeti, mondja, a szenvedélyes vonzalom és a túlzott ellenségeskedés között voltam. Az volt az érzésem, hogy ezt a számomra ismeretlen kérdést feltétlenül tisztázni kell, és vagy meg kell erősíteni magamban Istent az ebből fakadó összes következménnyel együtt, vagy nem is tudtam, mit jelent ez a vagy, mert az egyszerű Isten tagadás lehetősége meg sem fordult a fejembe. Az egyetlen kiút az Isten elleni küzdelem volt. Tudtam, hogy Isten ott van, de tudtam emberi méltóságomat is. És akkor pillanatonként felkeltem Isten ellen. Nem tagadni azonban, de nem alárendelni neki magam. Jól emlékszem ezeknek a lázadásoknak az értelmére, és Isten valóság, és én is, ember, Isten vagyok, és meg akarok szabadulni magamtól. Pavel Florenszky csak hosszas belső küzdelem után jutott át az önmagától való szabadulásra vágyó teljes lemondásra. Krisztus szeretetéért, akit követett és megvallott a vértanúságig. Szűz Mária ezzel szemben azonnal felismerte és elfogadta Isten uralmát, annak minden következményével együtt, énekének elején ezért kifejezi életének teljes egészében az Úrnak adott programját. Mária éppen azért nagyszerű, mert nem magát helyezi középpontba, nem magát akarja naggyá tenni, hanem ahogy helyet adjon Istennek, csak Istent akarja nagynak elismerni. Alázatos, nem akar más lenni, mint az Úr szolgáló leánya. Tudja, hogy azzal járul hozzá a világ üdvösségéhez, ha nem saját elgondolását akarja megvalósítani, hanem csak azzal, hogy Isten kezdeményezéseinek teljes rendelkezésére bocsátja magát. Mária számára ez az együttműködés páratlan módon ment végbe, mert ő lévén egészen szent és szeplőtlen, mindig teljes mértékben magához ölelte Isten akaratát. Isteni szépségében, mint a nagyon tiszta tükörben tükröződhetett, isteni szeretetén keresztül terjedhetett és elérhetett a legtávolabbi területekre, mint például a forrásvíz a vízvezetéken keresztül, ahogyan Szent Bernát szemléletes kifejezésével érjük, és mondhatjuk ezt. Az örök forrás vize elért minket, és ennek az égi forrásnak vize vízvezetéken keresztül érkezik, amely az Atya szívétől magának a forrásnak a teljességéből ered, részesít minket is, még ha nem is teljes valósága bőségében, hanem a mi korlátozott képességünkben. De hogyan jutott el ez a vízvezetékünk ilyen magas forráshoz? A vágy hevességével, a jámborság hevületével, imádságának tisztaságával sikerült, ahogy meg van írva, az igazak imája áthatol az egeken. Ezért még minden gyarlóságunk ellenére is nekünk is megadatott, hogy valamilyen módon megszerezzük, hogy úgy mondjam, Istentől, a Máriához hasonlóan fogjuk isteni kegyelmet, és fogadjuk, és hagyjuk magunkat a Szentlélektől vezérelni. Aki ugyanis hagyja, hogy a Szentlélek vezesse, azzal megismerteti az Úr akaratát, útjain vezet bennünket, szándékainkat helyreállítja, szívünket megtisztítja. És nagyon szép, hogy minden este az Anyaszentegyház énekelteti velünk az esti dicséretben, éppen a magasztalja lelkem az Urat éneket. Ez az ének az alázat és a remény iskolája. Arra emlékeztet bennünket, hogy szegény teremtmények vagyunk, de Isten ajándékaival telve vagyunk is. Ez a hiteles imádság forrása, amely az Isten jóságáról való tanúságtétel, a dicséret, magasztalás, imádás vágya. A Teremtés könyve beszámolója szerint éppen az volt az ősszülők alapvető tevékenysége. Az bűn előtt, szűz szívük tisztaságában igazi szemlélődők voltak ők, olyan teremtmények, akik képesek voltak fölfogni Isten nagyságát és fölismerni, hogy az ő minden hatósága a jóság és a szeretet. Az eredeti bukással valójában az ember tekintete elsötétült, és az Isten fölismeréséhez vezető út fárasztóbbá és nehezebbé vált. Az emberi történelem során azonban soha nem szűnt meg az Isten hiteles megtapasztalásának a vele szívtől szívig folytatott párbeszéd lehetősége. Gondoljunk a pátriárkák hivatására. Isten hívására hagyták magukat belekeverni a kegyelem titokzatos kalandjaiba, olyan történetbe, amely mindenek előtt arra kötelezte őket, hogy teljesen az isteni bölcsességre bízzák már magukat. Hitben járva, elmerülve a titokzatos valóságban, amely csak fokozatosan tárul föl szemük előtt. Feltétlen bizalmukért, teljes elérhetőségükért és áldozatkészségükért Isten barátai lettek. Nézzük őket, hogyan tesz Szűz Mária. Örülhetett az Atya, mert már a fiához hasonlatosnak látta őket, akinek előkészítették az utat. Nem meglepő tehát, hogy olyan személyeket találunk, akik Isten népének egy bizonyos csoportjába tartoznak, akik a pátriárkák mellett döntő módon részt vettek az ügytörténetben. Ők a hiberámi szóval kifejezve anávim, vagyis a legszegényebbek, a legutolsók. Ezek között, mint már említettük, kiváltságos helyet foglal el Anna Sámuel édesanyja, aki szegény, megalázott, mert meddő. Csak a hit tartja fönn szenvedését, néma imává változtatja. Meghallgatást nyert, szegény és jámbor asszonyként énekli aztán a háláját olyan dallal, amely igazi dicsérő áldozat, mert az ajándékba kapott gyermek fölajánlása, amely női büszkeségét és örömét jelenti. Anna énekéhez jó odaállítani Jeruzsálem énekét, amely a megszabadított városnak az elszenvedett nyomorúságtól és megalázottságtól megmentéséről szól. Lakosait idegen, erős és hatalmas népek üldözték, eltaposták, mégis mindig ott volt benne a jámborok és alázatosak kis maradéka, akik életben tartották Istenbe vetett bizalmukat, így az egész város képes volt arra, hogy megtapasztalja, hogy az Úr fölszabadító kezem mindig készen áll a beavatkozásra, hogy a könnyek a dicséret dalává változzanak. Jeruzsálemet mely drága és kedves azok számára, akik építették és otthonuknak választották, örömre hívják, sőt, hivatott urának és az egész földnek örömére. Ezt mondja Izaiásnál, örvendezve örvendek az Úrban, újjong lelkem az én Istenemben, mert az üdvösség ruháiba öltöztetett engem, az igazság palástját terítette rám. Magasztalni, örvendezni, újjongani igék, amelyeket a Biblia gyakran társít egymással, a mélységes vallásosság érzését fejezik ki, az Úr felmagasztaltatott, mert minden munkájában nagyszerű. Örülünk és újjongunk az Úrban, mert megtapasztaljuk segítségét, üdvösségét. Tehát az örvendezni ige azt is jelenti, hogy ugrálni, táncolni, és utal a minden népnél megszokott szokása az ünneplésre. Ez történik a szabadulási eseményekkor. Máriában a lélek örvend, örömtáncot jár, és jelzi ennek az örömnek az okát, mert az Úr rátekintett szolgájának alázatára. Szent Ambrussal együtt imádkozzunk tehát. Legyen mindannyiunkban Mária lelke, hogy megtapasztaljon és megmagasztaljon téged, Uram. Legyen ez mindannyiunkban, legyen mindannyiunkban Mária, benned újongó lelke, Istenem. Legyen ez mindannyiunkban szíved és szavad virága, jelenléted illata. Legyen ez mindannyiunkban Mária szent öröme, mindannyiunkban a te lelked éneke, a szél, amely a szeretet útján irányítja lépteinket. Amen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Sávai János atya elmélkedését hallották a mai tematikus napunkhoz kapcsolódóan. Solyom Péter technikai munkatársam nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mindnyájuknak további jó rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!